Most felolvasnám Isten igéjét, mégpedig Dániel könyvéből a 6. része, első 18 versét. A méd Dárius király elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius így látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Felosztva közöttük az egész országot, ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, akik közül az egyik Dániel volt. Ők számoltatták el a kormányzókat, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívül lélek volt benne. Ezért a királyt őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt, de nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Ekkor azt mondták ezek az emberek, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak nem Istenének törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolták az ország főkormányzói, az elöljárok és a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenéhez, akár emberekhez, rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Így is történt. Dárius király aláírta a rendeletet, tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy ez az irat alá lett írva, hazament. Emeleti szobájának ablakai azonban nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor télden állva imádkozott. És magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a király rendeletre hivatkozva, ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt, de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Erre ők azt mondták a királynak, Dániel, a zsidó foglyok egyike semmibe vesz téged, ó király, azt a rendeletet is, amelyet aláírtál, és naponta 3-szor imádkozik a maga Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon fáradozott, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király kiadott. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták, De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztel, szabadítson meg téged. Odavittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte azt a maga és a fő rangú embereknek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Amen. Eddig Isten igéje, meghajtva fejünket imádkozunk. Áldunk téged, Istenünk, aki gazdag vagy a kegyelemben, bővölködsz a megbocsájtásban. Urunk, jövünk hozzád kegyelmet koldulni, nagyon rád vagyunk szorulva, és legfőképpen a te bűnbocsájtó irgalmadra. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te soha nem éltél vissza helyzeteddel, a mindenható hatalmaddal. Köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük, hogy újból együtt lehetünk, köszönjük, hogy hallhatjuk a te szavadat, és nem csak itt, hanem ország és világszerte. Azért kérünk, hogy amit az ige hirdetők szívére helyeztél, tudják azt nekünk hirdetni. Így kérünk Montiért is, aki egész héten készült, amit a szívére helyeztél, rá bíztál, hadd tudja azt nekünk hirdetni. Urunk, kérünk azért is, hogy a mi szívünket is te készítetted meg, nyisd meg fülünket, hogy megértsük mindazt, amit hallunk, és meg tudjuk azt cselekedni a hétköznapokban. Így kérünk téged, a gyermekek között is hadd szóljon a te igéd. Azokért könyörgünk, Urunk, akik nélkülöznek kenyeret, otthont, társat, egészséget, reménységet, hitet, Urunk, és akik még nem a tiéd. Olyan sokan vagyunk rád szorulva, és ezt a sok minden csak te tudod nekünk pótolni, enyhíteni, betölteni ezt a sok éhénységet. Köszönjük neked azt is, hogy te imádkoztál értünk, és a mostani igében is Dániel is példát mutatott, hogy háromszor imádkozott. Köszönjük neked az imádság lehetőségét, és kiváltságát, és fegyverét, hadd lehessünk, és hadd maradhassunk kitartóak az imádságban mindvégig. Ezt kérjük tőled, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Nagyon furcsa volt ez a ma délelőtt nekem. Időben kellett fókelni, fel kellett öltözni, kocsiba kellett ülni, és el kellett jönni ide. Remélem, hogy egy pár hét múlva mindenki tud tapasztalni ezt, de egy kicsit más volt. Az egyik értelemben esetleg azt mondom, hogy jobban örülném, ha mindenki itt lenne ma, mert osztogattunk egy vázlatot, és a téma, amit adtam a mai predikációnak, egy kicsit merész. Kövek között olvasom itt a vázlaton. Legyél tökéletes. Legyél szent. Tegyél jót. És azért örülném, ha mindenki itt lenne, mert én azt gondolom, hogy senki nem állna föl és elmenne innen, de ha valaki otthon van, akkor amikor az ember hallja ezt, azt mondja, hogy ez lehetetlen. És egyből kikapcsolja, és valami más kezdtek csinálni. De remélem, hogy tudunk maradni, és tudunk figyelni, hogy mert az az érdekes, hogy amit olvasunk itt, ezek parancsok, amit olvasunk az igében. A Máté 5. rész, a 48. versben Jézus azt mondja, hogy ti azért legyetek tökéletesek. Jézus nem mondja azt, hogy legyél jobb, mint az átlag. Ő ne azt mondja, hogy esetleg ez jó lenne, hanem ő azt mondja, hogy legyetek tökéletesek. A Péter első levelében, az első fejezetben azt mondja, hogy legyetek szentek. Megint. Ez hogyan? De érdekes, a Mátéban és az első Péterben van egy folytatás. És a Mátéban azt olvasjuk, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyatok tökéletes. És utána az első Péterben mi azt olvasunk, hogy legyetek, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szóval ezekkel látjunk azt, hogy van egy példa előttünk, hogy hogyan lehet ez. És ugyanezt tudunk képzelni, amikor beszéljünk arról, hogy hányszor van azt az írásban, hogy azt mondja nekünk, hogy legyél jót. És én miért nem mondani azt, hogy amikor Isten azt mondja nekünk, hogy legyetek jót, lehetne folytatni azt, mert én jó vagyok. Hogyan lehetséges ez a mi életünkben? Hogyan tudunk így élni? Én úgy érzem, hogy az első lépésünk ma délelőtt, hogy tudunk jutni arra a pontra, hogy mi megértünk, hogy ez hogyan lehetséges a mi életünkben, mert én meg vagyok győződve arról, hogy ez lehetséges a mi életünkben. Mert ha nem lenne lehetőség erre, akkor Isten miért kérje ezt tőlünk? Ő azt mondja, hogy legyél tökéletes, legyél szent, tegyél jót. Akkor hogyan lehet? És kezdjünk azzal, hogy megnézzünk azt, hogy Isten milyen. És az Új Szövetségben és az Ószövetségben nagyon sok alkalom látjunk azt, hogy azt olvasunk, hogy Isten jó. Én emlékszem, hogy voltak olyan iránzatok, akik azt mondnak, hogy az Új Szövetségi Isten az más, mint az Ószövetségi Isten. Vannak olyan emberek, akik akarnak mondani, hogy valamikor a történelemben Isten változott. És az Ószövetségben mi találkozunk egy olyan Istenben, ami harag volt benne, állandóan volt ítélet, és végre átjövünk az Új Szövetségébe, és találkozunk egy olyan Istennel, aki szeret. Az volt az érdekes, amikor készültem a héten, és kerestem a helyeket a Bibliában, ahol látjunk azt a kifejezést, hogy Isten jó. Sokkal gyakrabban előfordul az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. Isten nem változott. Isten mindig jó volt. Isten mindig egy szerető Isten volt. Érdekes, ahogyan látjunk ezt az Ószövetségben, csak egy pár példát mondom. A első Krónika könyvében, a 16. részben látjunk, hogy ez volt az időpont, amikor hoztak a szövetségláda vissza Jeruzsálembe, amikor Dávid oda hozta. Tudjunk, hogy ez az út nem volt egy könnyű út. Útközben voltak problémák, voltak nehézségek, de amikor végre a szövetségláda ott volt Jeruzsálemben, látjunk, hogy a Dávid énekelt egy éneket. Az első Krónika 16. részben, és abban az énekben azt látjunk, hogy a Dávid azt mondja, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretet. A Dávid, ahogyan ő megismerte Istent, az ószövetségi Istent, ő azt látta, hogy az az Isten, a bibliai Istenünk, a mi Istenünk, ő jó. És az egyik, ami mond együtt azzal, az ő jóságával, az, hogy ő szeret. Utána nézhetünk a zsoltárokat. Hányszor látjunk a zsoltárok abban, hogy az Úr jó. Csak egy párat szeretnék kiemelni, a 31. zsoltár, a 20. vers. Isten jóságos. És utána abban a szövegkörnyezetben azért mondja azt, mert Isten megőriz. Mert Isten ott van, és mindig védi az ő emberei. Ő hűséges hozzánk. A 34. Zsoltárban, a 9. versben látjunk megint, amikor van szó az ő jóságáról, és itt látjunk, hogy ő gondoskodik. Az ő gondviselése kifejezi az ő jóságát. A 86. Zsoltárban, az 5. versben, te jó vagy, mert csodálatos dolgokat tettél. Megint látjunk azt, hogy a Zsoltár írója véleménye az Isten jóságáról, hogy Isten jó, mert ő ezt tett, mert ő azt tett. A 100. Zsoltárban, az 5. versben megint van szó az Isten arról, hogy Isten jó, és itt azt látjunk, hogy azért jó, mert ő szeret, mert ő hűséges. Az utolsó hetekben, akik együtt szolgáljunk a gyülekezetben, sokat beszélgettünk, hogy mit jelent pontosan, mi a különbség a különböző szavak között a lélek gyümölcsről. És akkor pontosan mit jelent ez a jóság, mit jelent az, hogy jó. És amikor készültem, azt láttam, hogy inkább azt kell látni, hogy amikor beszél arról, hogy Isten jó, akkor arról lehet beszélni, amikor mi beszéljünk erről a jóságról. Az a szeretet, az hogy Isten hűséges, az 106. Zsoltár van. Az első versben megint látjuk azt, hogy Isten jó. És a folytatás az, hogy Isten türelmes. Az, hogy Isten megbocsát. Megint olyan dolgok, ami lehet igaz rólunk, amikor mi beszéljünk arról, hogy mi jók vagyunk. De először ezek a tulajdonságok igaz a jó Istenről. A 145. Zsoltárban, a 9. versben, jó az Úr, mert kegyelmes és irgalmas. A Nehum első rész, a 7. versben, amikor van szó a jóság, az Isten jóságáról, megint az, hogy ő türelmes. Az, hogy ő igazságos. Ezek mind kapcsolódik ahhoz a gondolathoz, hogy Isten jó. És fontos nekünk, amikor mi gondolkodunk arról, hogy Isten követel tőlünk, hogy ő azt mondja nekünk, hogy tegyél jót, akkor ő azt várja, hogy mi ugyanabban az értelemben teszünk jót, ahogyan ő tesz jót. Abban, hogy ő türelmes, abban, hogy ő megbocsát, abban, hogy ő kegyelmes, abban, hogy ő irgalmas, abban, hogy ő szeret. Isten jó. Nincs semmi kérdés abban, tegyél jót. A vázlaton, akinek van, a második pontban, van szó a megfelelő sorrendről. És én úgy érzem, hogy ez az egyik, ami nagyon kulcs, és nagyon fontos, hogy mi ezt megértjünk. ha akarunk megérteni, hogy Isten hogyan tud követelni tőlünk, hogy tegyünk jót. Egy pár hete dolgoztam otthon, és a támfalat kellett javítani, és azért a flexel kellett ilyen betonlapokat vágni, és ibolyával nem a megfelelő sorrendben csináltunk a dolgokat. Mert két nap, mielőtt én csináltam ezt a munkát, ibolya lelkesen pucolta az ablakokat. És én utána csináltam ezt a munkát, és azt a fehér por mindenhova ment, piszkosabb voltak az ablakok, mint amikor ő kezdte azt a munkát. Vagy gondolom, hogy tegnap nagyon sokan itt voltunk, és az egyik feladat volt az, hogy új bútort kellett összerakni. És mindegyik bútor darab volt egy ilyen kis több oldalas útmutató, hogy hogyan kell csinálni azt. Szeretnek kérdezni, főleg férfiak vannak itt ma, már volt olyan, amikor azt mondta, ezt tudom. És nem használtál ezt az útmutatót, és kezdtél összerakni valamit, és kb. A háromnegyed része kész volt, és rájöttél, hogy rossz sorrendben csináltál. És nem lehetett befejezni, először kellett szétszedni, és utána a megfelelő sorrendben csináltál. Valaki már csinálta ezt? Kíváncsi vagyok. A férfiak a többsége föltette a kezét. A sorrend fontos. És azért van egy útmutató, hogy mi a sorrend. És ha követjünk ezt, akkor jó megy, ha nem követjük ezt, előfordul, hogy jó megy, de nagyon sok esetben nem. Vagy tegyünk fel, néhány ember van egy ilyen bakancs lista. És azon a listán tegyünk fel, hogy te akarsz kiugrani egy repülőgépből. Higgyetek, nekem nincs listám, de ha lenne lista, az nem lenne rajta. Nincs semmi vágyom azt csinálni, de tegyünk fel, hogy te fölmész a repülőben, és akkor egy bizony, hogy magasság vagy nál, és akkor nyitnak az ajtót, és te gyorsan kiugrál. Csak egy dolgot elfelejtetted. Az interjénőt nem tettél fel a hátadra. Kérdezem, mi lesz a következmény? Ne beszéljünk arról. Ne beszéljünk arról. De én azt mondom, hogy az oktató azt mondja, ez nagyon jó, fogsz élvezni ezt. Amikor az ember ott van a levegőben, étterénye nélkül, nem élvezi. Vagy az ember azt mondja, jó, akkor van egy étterénye, ez nagyon jó, ez rajta van, húzom azokat, amikor még bent vagyok a repülőgépen. Az sem működik. Van a megfelelő sorrend. Föl kell venni az értelmet. Ki kell ugrani a gépből, és amikor egy bizonyos távolság vagyok a géptől, akkor lehet nyitni azt. És akkor jó működik. De ha nem követtem azt a sorrendet, bajba kerül. Vagy még egy utolsó példa a sorrendről, fáj a fogom. Megyek a fogorvoshoz, a fogorvos megnézi, azt mondja, hogy nagyon csúnya van bent. És mit csinál az orvos? Egyből betömi. És nagyon jól néz ki. Az ember hazamész, néz a cukor, most már nincs lyuk a fogom, de tovább fáj. Mert nem történt a megfelelő sorrend. A megfelelő sorrend, amikor mi menjünk a fogorvoshoz, először egy kicsit jobban fáj. Mert először egy kis fúróval kitisztítja azt. Minden, ami rossz benne, minden, ami tovább tönkre tehetne a fogadat. Ő kitisztítja, és nézi, hogy biztos az tiszta. És miután az teljesen tiszta, akkor tud betömíteni és szépíteni azt. Valahogyan így van a mi keresztény életünkben. A sorrend fontos. Először kell azt, hogy Isten megtisztít minket a mi bűneinkből. És miután tiszta vagyunk, akkor tudunk folytatni. 37. Zsoltárban azt olvasunk a harmadik versben, hogy bízzál az Úrban, és tedd jót. Fontos a sorrend. Az első lépés úgy kezdődik abban, hogy bízunk az Úrban. Kicsit később ebben a Zsoltárban, a 27. versben azt olvasunk, hogy kerüld a rosszat, és tedd jót. A katolikus fordításban azt mondja, hogy hagyd el a rosszat. Mert amikor én olvasom, hogy kerüld a rosszat, én úgy érzem, hogy az az én feladatom. Hogy valahogyan kell igyekezni abban. De ha nézünk az eredeti szövegben, az inkább az, hogy elforduljunk a rossztól. Hogy mi hozunk egy döntést. Az apostolok cselekedetben a második részben, amikor Péter predikált a pünkösdi napon, ő beszélt erről a fordulás a rossztól. És ő használta azt a szót, amikor ő predikált, ő azt mondja, hogy térjetek meg. Az első lépés a sorrendben azt, hogy mi megtérjünk, hogy mi elfordulunk a bűntől, és amikor mi ezt csináljunk, akkor mi azt látjunk, hogy Isten az, aki megbocsát. Az apostolok cselekedet második rész a 38. versben látjunk azt, a megtérés történik, Isten megbocsát, és utána mi azt mondjunk, hogy ő ad az ő lelkét. Ő adott nekünk, vagy ő ad az embernek, amikor ő megbánja az ő bűneit, ő ad nekünk egy új szívet. Ő ad nekünk egy új lehetőséget. Ő ad nekünk az ő lelkét. És amikor Isten azt csinál, ő ad nekünk a képességet, hogy tudunk tökéletes lenni, hogy tudunk szent lenni, hogy tudunk jót tenni. De nem szabad összekeverni a sorrendet. Mert ha az emberben nincs meg azt az új szív, ha az Isten lelke nem lakik bennünk, akkor az a képesség hiányzik. És mi nem tudunk csak a saját akaratunkkal kitartóan jót cselekedni. Van olyan emberek, aki a saját erőből egy időre csinál valamit. De hányszor látjunk azt, hogy egy idő után félrobbannak. Valami ok miatt nem tudnak kitartani abban. Mert az Isten lelke nem lakik bennünk. Nézzünk most egy ószövetségi példát. A felolvasott igében találkozunk Dániellel. A Dániel fogságban volt, nem lehet mondani egy másodpercre, hogy egy könnyű élete volt. De annak ellenére, hogy ő fogságban volt, látjunk azt, hogy ő hozott egy elhatározást az ő szívében, hogy ő fog tisztelni a bibliai Istent. Hogy Isten lesz az Úr az ő életében. A 8. versben, amikor kértek valami törlés a tarsékról, ők azt mondanak, hogy ők elhatároztak, hogy nem. Amikor a három barátja bolyba kerültek, nem tudjunk, hogy a Dániel hol volt, akkor nyilvánvaló, hogy nem volt együtt velük abban a helyzetben. A három barátja, azt látjunk, hogy az első dolog, amit ők csináltak, fordultak az Úrhoz. Utána azt mondtak, hogy mi nem fogunk imádni a bálványokat. Azt mondtak, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tiszteljünk. És a Dániel ugyanígy volt az ő életében. A felolvasott igében ott a Dániel 6. részben látjunk, hogy egy új ember lett a király, és kinevezte Dániel az egyik legmagasabb pozícióra ott az országban. És olvasunk itt, úgy tűnik, hogy volt 120 ember az egyik szinten, és utána volt 3 ember fölöttünk. És az a 3 ember volt a lényegében a teljes hatalom az országban. És ahogyan olvasunk, Dániel volt egy a 3 között. A másik 2 irigy lettek. Valahogyan túl jó, mint a Dánielnek. És akkor azt a 2-t, összecsoportosít a 120-al, úgy döntöttek, hogy keresünk valamit a Dániel életében, ami nem jó. Kerestek, de nem találtak. Mert a Dániel jót tett. Semmit nem tudtak találni az ő életében, teljesen férhetetlen volt Dániel. Miért volt ez? Miért tudta Dániel így élni? Mert ő az Istené volt. A 4. versben mi azt olvasunk, hogy egy rendkívüli lélek volt benne. Én azt mondhatom, hogy egy rendkívüli lélek van benned. Az Isten lelke. És ha egy rendkívüli helyzetben Dániel tudta jót tenni, akkor te is és én is tudunk jót tenni. És nem azért, mert mi olyan jó vagyunk, hanem azért, mert az Isten lelke bennünk lakik. Ahogyan tovább olvasunk ebben a történetben a Dániel életéről, ezek az emberek úgy döntöttek, akkor létrehozunk egy olyan törvényt. Létrehozunk egy olyan törvényt, hogy nem szabad imádni Istent. Mert tudtak, mert amikor kutattak és néztek Dánielt, láttak, hogy ő milyen. És láttak azt, hogy volt egy rendszer az ő életében, hogy ő rendszeresen leborult Isten előtt és imádkozott. És amikor lett ez a rendelet, hogy nem szabad imádni más Istent, akkor a Dániel nem tudta tagadni az ő Istenét. És ő tovább imádta az ő Istenét. Ő nem csinálta ezt az utca sarkon. ő ezt csinálta a felső szobában. De ezek az emberek, akik ellene voltak ők, az nem akadályozta őket. Ők utána néztek, ők látták, hogy ő tovább imánkozik. Dániel nem képmutatóként csinálta ezt az imádság. Lényegében ő a belső szobában, ő titokban csinálta. Nem próbálta titkolni azt. De mi volt az eredmény? Kiderült, hogy most már ő csinált valami, ami törvény ellenes. A törvény ellenesség a Dániel életében az volt, hogy ő imádta Istent. És ismerjünk a történet, látjunk azt, hogy Isten hogyan védte őt, és hogyan megmentette őt. Én nem tudok ígérni senkinek ma délelőtt, hogyha próbálsz tökéletes lenni, ha próbálsz szent lenni, ha jót teszel, akkor mindig könnyű lesz, és nem fognak járni problémák azzal. De én azt tudok megígérni, hogy Isten nem fog kérni olyasmit tőlünk, amire ő nem ad nekünk a képességet, hogy mi azt tudunk csinálni. Isten nem fog kérni olyasmit tőled, amire nem ad a képességet, hogy azt tudsz csinálni. Milyen bátorító az? A Filippi 4-ben olvasunk a 13. versben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Múlt héten Gyula idézte az Efézus második részből, amikor beszélt arról, hogy kegyelemből van üdvösségek, és utána a folytatás volt, mert az ő algatása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Az Isten terve az, hogy mi teszünk jót. Ő adott az erőt, ahogyan szinte múlt héten a Róma 8-ban látjunk, hogy nem a test szerint, hanem a lélek szerint éljünk. Ebben a felében beszéljük a lélek gyümölcséről. Nem beszéljünk a Manti gyümölcséről, nem beszéljünk az István gyümölcséről, nem beszéljünk a te gyümölcsédről, hanem beszéljünk a lélek gyümölcséről. És ha mi követjünk azt a sorrendet, ha mi először fölveszünk az étterenyőt, utána kiugrunk a repülőből, és utána húzunk, akkor fogunk egészségesen kerülni a földre. Ha mi akarunk tökéletes lenni, ha mi akarunk szent lenni, ha mi akarunk jót tenni, akkor kövessünk azt a sorrendet, amit olvasunk a 37. Zsoltárban. Bízzál az Úrban, és tedd jót. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan könnyen mondjunk azt, hogy hú, az lehetetlen. De nem lehetetlen. mert te azt mondd, hogy Istennél minden lehetséges. Kérjünk, taníts minket, segíts minket látni azt, hogy te mit vársz tőlünk. És először azt vársz tőlünk, hogy mi forduljunk hozzád, és engedjünk azt, hogy te végezd a munkát a mi szívünkben. Akik már hiszünk benned, mi tudunk hálát adni neked, hogy Uram, köszönöm, hogy te egy új szívet adtál nekem. Köszönöm, hogy a te lelked bennem lakik. Köszönöm, hogy most már tudok jót tenni. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk ragaszkodni hozzád, és akkor tudunk követni téged, és tudunk jót tenni. Köszönöm, hogy megígértél, hogy adjad ezt az erőt, és kérjünk, hogy adjad ezt az erőt, amikor egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nehéz tenni az, ami jó. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.